Folytassuk akkor más klasszikus skandináv szerzőkkel.
Igen, azt beszéltük Ninával, hogy hozunk nektek olyan könyveket, amik mostanában kerültek a piacra egy vagy két éve, és mind klasszikus skandináv szerzők, és az első ilyen egy irodalmi Nobel-díjas norvég női szerzőnek a könyve, amit szeretnék a figyelmetekbe ajánlani. Ő Sigrid Undset, és 1928-ban kapta meg az irodalmi Nobel-díjat.
Aki szereti a kíváseket, az most mennyi mindent kipipálhatott?
Igen, nem? Egyébként igen, tehát hogy...
Nobel-díjas. Női
minden, skandináv. És az indoklás egyébként a Nobel-díj átadásakor az volt, hogy nagyon élettel tölti meg a skandináv középkor, tehát van egy a leghíresebb műve, a Kristin Lavransdatter nevű három kötetes, tehát egy trilógia, ami ennek a Kristin Lavransdatternek az életét dolgozza fel a 14. századi Norvégiában, ugye norvég szerzőről van szó, és a három kötet három életszakaszba enged bepillantást, tulajdonképpen születéstől a haláljáig követjük ezt a nőt, és most tavaly, vagy nem is tavaly, idén jelent meg évelején a Luther kiadó gondozásában, Patott Bence friss fordításában az első kötet Koszorú címmel, amely 14. századi Norvégiában játszódik, nagyon érzékletesen mutatja be az akkori életmódot, a viszonyokat, szinte ilyen
történeti... A mindennapokat?
A mindennapokat, igen, tehát hogy hogyan éltek ott Norvégiában, milyen helyzetben volt egy nő, egy lány, mit tehetett.
Hú, biztos szuper helyzetben
volt. Én nyilvánvalóan igen, rettentő szuper helyzetben volt, de nagyon, nagyon részletesen ír a viseletről, a település szerkezetről, tehát hogy tényleg ilyen történeti hitelességgel adja ezt vissza, ezt nagyon szokták dicsérni.
És egyébként ő a mai napig egy klasszikus szerzőnek számít, tehát a mai napig olvasott szerző Norvégiában?
Azt hiszem, hogy igen, és talán 2020-ban akkor volt a 100 éves évfordulója talán ennek a Kristin Lavransdatter megjelenésének, és egy ilyen kritikai kiadást tettek közé, amiben egy nagyon részletes tanulmány is volt a korabeli életmódról, a korabeli egyházról, mindazokról a témákról, amikről Sigrid Undset ír. Úgyhogy őt a mai napig olvassák, és Patott Bence szerint is olvasnunk kell. És egyébként az a különlegesség, ezt a két világháború között Magyarországon is elérhető volt ez a könyv, Hajdu Henrik fordította. Viszont maga a fordítás az eléggé kétes hírű volt, pedig egyébként Hajdu Henrik a skandináv irodalom akkori legnevesebb fordítójának számított. De például Török Szofi a Nyugatban így írt erről a hajduféle fordításról, és ezt most idézem. Mondatai nehézkesek, darabosak, és az értelem sok helyütt csak többszöri elolvasás után bontakozik ki valahogyan. Néhol egy-egy mondat sehogyan sem akar kikerekedni, és ügyetlen hangsúlytalansággal végződik. De legnagyobb hibája valami tőzsgyökerességgel kevert modorosság. Holott egyébként Sigrid Undset ezt teljesen modern nyelv, akkori modern nyelven írta, és szándéka is volt, hogy ezt a középkori témában a párhuzamokat valahogy átélhetővé tegye az akkori modern életviszonyok között. És Patott Bence fordította újra, egyébként ezt az idézetet az ő eszében találtam, ő írt egy cikket arról, hogy milyen kihívások voltak az újrafordításban, de ez volt az egyik legnagyobb, hogy ennek a szövegnek, ami norvégul egyáltalán nem volt ilyen archaizáló, modoros és nagyon nehézkes, azt kellett valahogy visszaadnia és átültetnie, tehát ezt a rossz gyakorlatot, ami egyébként az angol fordításban is benne volt, tehát hogy abban az időben nem kellett annyira ragaszkodni az eredeti műhöz, és voltak
fordítók. És azért, mert hogy történelmi regényről van szó, ők pont azt szerették volna, hogy kicsit jobban passzoljon a 14. századhoz a szöveg is, és legyen olyan nehézkes és nehezen érthető.
Így igaz. Pont ez volt a cél, hogy ha már középkorról van szó, akkor
nehogy túl könnyen lehessen érteni és olvasni.
És akkor legyen egy kicsit ilyen arhaizáló nyelvezete. Úgyhogy ezt szerencsére sikerült kigyomlálni ebből a könyvből, és akkor így végig lehet menni ennek a nőnek az életútján. Három részes, ugye még csak az első jelent meg a Koszorú, de...
És, és ez a nő, ez mivel foglalkozik? Hagyományos élete van? Igen. Tehát nem ilyen apáca? Vagy ja,
nem, tehát egy gazdálkodó családból származik, és ugye az a regénynek a fő konfliktusa majd az lesz, hogy az apa kijelöl számára egy férjet, és hát nyilván ő beleszeret valaki másba, és azt a másik férfit választja, és hát ez majd nyilvánvalóan a hagyományokkal
szemben
nagyon-nagyon komoly konfliktusokat fog generálni. És az első rész az nagyrészt erről szól.
Uh-huh. Nagyon kíváncsi vagyok rá. És akkor most egyelőre még csak az első rész olvasható.
Igen, az új fordításban.
Igen, amit a Bence fordított. Most így eszembe jutott ennek a kapcsán, hogy a Selma Lagerlöf, aki azért nagyon népszerű nálunk is, de a gyerekeknek szóló, nyilván a Nils Holgersson miatt mindenki ismeri, de azért önnél sokkal izgalmasabb szerző, és neki is megjelent szerintem néhány éve egy ilyen történelmi
trilógia. És ugyanúgy a Luther kiadónál, ami egy evangélikus, tehát az evangélikus igen. múzeumnak a kiadója, és hát nyilván ezek a skandináv szerzők, a luteriánus szerzőket felkarolták, és egyébként pont láttam, valamelyik nap voltam a boltjukban, a Halálkocsisát is újra kiadták Selma Lagerlöftől, tehát hogy ezeket most újra, az nem tudom, hogy a fordítás új-e, de hogy újra lehet kapni ezeket a könyveket, az biztos.
Igen, nagyon érdekes, hogy neki is van egy reneszánsza, tényleg így a Nils Holgerssonon túl.
Igen, Nils Holgerssonon túl is van élet.
Igen, a Nils Holgersson és a Halálkocsis.
A másik szerző, akit hoztam így a klasszikus szénából, ő egy svéd szerző, akitnek viszont nem volt mondjuk
korábban. Ő teljesen új felfedezés a magyar irodalomban.
Igen, igen, nekünk teljesen új. Nyilván a skandinavisztika szakosok már hallhattak Hjalmar Bergmanról, egy svéd szerzőről, akinek a különlegessége a skandináv irodalomban, vagy a svéd irodalomban, hogy a realista és a modernista regény közötti határmesdjén mozog, tehát nagyon érdekes egyébként annak a regénynek is a szerkezete, amit először olvashattunk tőle, ez az Ampersand kiadónál jelent meg Dió Dávid fordításában, a cím az volt, hogy Nagymama és az Úristen, és ez a vadsöppingi történeteknek egy része. Ez a vadsöppingi történetek, ez legalább 10 kötetet foglal magába.
Jó, én ezt nem is tudtam, hogy eredetileg ez ennyire hosszú.
Igen, ez egy nagyon hosszú, de nem egybefüggő történet, hanem maga ez a vadsöpping nevű kitalált kisváros, ami nagyon hasonlít Bergman szülővárosához, annak így a mindenféle lakóival történt dolgok vannak egyes kötetekben, és néha felbukkannak olyan szereplők, akik megjelentek már mondjuk valamelyik kötetben, de nem egy ilyen trilógia, vagy nem egy ilyen hosszú sorozat, amit egymás után kell olvasni, hanem ennek a kisvárosnak a világa.
Az olyan, mint a Lucy Maud mondja, ennek a váratlan utazás.
Hasonló, igen, igen, hasonló. Lehet,
hogy ott is ilyen.
És egyébként ez a Nagymama, ez egy nagyon, nagyon furcsa könyv olyan szempontból, hogy egyrészt egy idős nő a főszereplője, Agnes, akivel amikor találkozunk, ő már nagyon idős, és azon gondolkodik, hogy azt a családi házat, amiben régen, ami a lakás, vagy ami a háza, azt eladja, és szétosztja az ebből befolyó pénzt a felmenői között.
De ez milyen eredeti gondolkodás, mondod, hogy belegondolsz, hogy így ez 100 évvel ezelőtt játszódik el, vagy több mint 100 éve?
Igen.
És hogy már akkor ebben gondolkodik valaki, hogy ilyen tök gyakorlatias.
Abszolút gyakorlatias, igen. És hát mondjuk ebből lesz majd a bonyodalom, mert hát azt gondolnánk, és a születésnapjára jönnek össze a rokonok, nem tudják egyébként, hogy a nagymama erre a lépésre szánta rá magát, de a könyv első fele egyébként ettől függetlenül egy ilyen karriertörténet, mert megtudjuk, hogy ez a nagymama, mert Agnes egy cselédsorból származik, és hát végül is felküzdötte magát egy ilyen vagyonos nő státuszig, nagyon jól ment férjhez, de ez szerencsés. Ez
a feleség, vagy tehát a férje miatt?
Igen, egy kereskedőhöz ment hozzá. Nyilván szerencse is kellett hozzá, de azért kellett Agnesnek a nagyon is ambiciózus hozzáállása, vagy magatartása, vagy személyisége, és akkor megismerjük, hogy hogyan ment az élet, hogyan születtek a gyerekeik, kicsit a családi viszonyokba belelátunk, és utána a könyv második fele pedig arról szól, amikor megjönnek a rokonok erre a születésnapra, és akkor az tulajdonképpen olyan, mint egy ilyen klasszikus skandináv dráma, amikor ugye összegyűlik az egész család egy nagy jeles eseményre, és akkor így robban minden. Tehát, amit
Lars von Trier filmek.
Pontosan, mint a születésnap, meg mint a Mari Ubernek a könyvei, tehát pont ugyanezt történik, hogy robban minden, és hát kiderül, hogy azért a nagymama ez egyáltalán nem az a nő személy, akinek mi megismertük az a könyv első felében, és amilyennek ő látja magát, ez köszönő viszonyban sincs ahhoz képest, hogy milyennek látják őt a gyerekei.
Tehát várt is akkor az elbeszélésmód? Tehát először láttuk a nagymamát a saját, tehát egyes szeme egyes személy?
Azt nem tudom, hogy első szeme egyes személye a... Szerintem nem, valószínűleg inkább ilyen mindentudó elbeszélő az első könyv.
Csak hogy egyébként változik a karaktere, de, meg az, ahogyan hozzá viszonyulnak.
Igen, de tényleg a nézőpont, az a második rész, az nagyon különböző, hogy mi hogyan képzeltük el ezt a nagymamát, és utána...
A jóságos, jótétlélek, aki a családjáról akar gondoskodni.
És utána, amit mondanak róla a gyerekei, vagy ahogy a gyerekei reagálnak arra, amit mondjuk az első részben megismertünk, ez egy nagyon borzasztóan érdekes, ilyen lélektani szempontból is nagyon érdekes. Része a könyvnek, úgyhogy mindenféleképpen egy érdekes.
És hogyan végződik?
Hát ezt nem mondom el.
És a folytatás, az is szerintem idén megjelent.
Igen, az is most évvégén jelent meg, a Markur elég, de ez is úgy folytatás, hogy maga a vadsöppingi helyszín.
Tehát a közösség, vagy
a közösség áll a középpontban, de ott egyetlen egy napot követünk megint csak, azt hiszem ott a Markulár családnak a fia éppen érettségizik, és akkor ezt ünneplik, és akkor ott is nyilvánvalóan majd borul a Billy. Nem tudok róla, még többet nem olvastam, de nagyon kíváncsi vagyok arra a történetre is.
Nagyon érdekes tényleg, hogy nekem abból a szempontból is izgalmas ilyen klasszikus szerzőket olvasni, minden izgalmas, hogyha főleg, hogyha ezek mondjuk inspiráltak olyan kortárs szerzőket, akiket meg nagyon szívesen olvasunk, és pont mindannyian, ők mind, akiket most említettünk, olyan szerzők, akik azért eléggé benne vannak a mai skandináv íróknak a tudatába, és fontos források. A másik dolog pedig, hogy azt szerintem, hogy nyilván összestörődöm tudomány szakra jártam, tehát az is benne van, hogy mindig izgalmas megnézni, hogy egy-egy időszakban kik voltak mondjuk az irodalmi életnek a sztárjai, milyen irodalmi stílusban írtak, hogy egyébként ezek között a különböző irodalmak között milyen átjárás van, hogyan hatottak egymásra, és az is, hogy mondjuk egy mai olvasó, az tényleg hogyan kapcsolódik ezekhez a 100-120-130 évvel ezelőtt megírt történetekhez. És az mindig nagyon-nagyon izgalmas, szerintem tényleg az a fajta ilyen időtlenségnek a garanciája, hogyha te élvezettel olvasod ezeket a könyveket. És hogyha tudjuk tényleg Hjalmar Bergmannak is a Nagymama és az Úristen című könyvét úgy olvasni, mint hogyha ez egy kvázi kortárs regény lenne, vagy nem gondoljuk azt, hogy ez egy nagyon elavult, és nekünk semmit nem mondó, semmit nem jelentő történet, akkor az azt jelenti, hogy ez örülhet az írója.
Igen,
egyfelől.
Biztos.
Másfelől meg hogy tényleg ez az irodalomnak az ilyen egyedülállósága korokon, évszázadokon túl is képes ugyanolyan izgalmat kiváltani. Úgy is, hogy valószínűleg azért a korabeli olvasóknak nagyon sok olyan referenciális pont volt, ami nekünk ugye nincs már meg. Tehát biztos, hogy vannak olyan ilyen belsős poénok, vagy tudod, olyan dolgok, amiken ők mondjuk úgy nevettek, vagy úgy kacsintottak össze, ami most mi már nem tudunk ezeknek a könyveknek az esetében. Vagy például az, ahogyan a Gunnar Gunnarsson mondjuk az adventben ír a természetről. Ugye ez egy párhuzamként felhoztam a könyvemutatón a 8 hegyet Paolo Cognettitől, nagyon-nagyon más téma természetesen, de ugyanúgy benne van az a fajta kettősség, amit a főhős a természettel kapcsolatban érez, hogy egyszerre szereti és hát féli, mondjuk gyűlölni ezt nyilván nem mondhatjuk. Tehát ez a fajta ilyen erő, amit a természet képvisel egy ilyen egyéni sorsban, az mind a két regényben abszolút közös pont. És a Fekete Madaraknál is pont azt éreztem, attól volt izgalmas ez a tárgyaló termi dráma, hogy tehát nagyon mai volt szerintem sok szempontból az, ahogyan például a szomszédok a tanúvallomások során beszélnek ezekről az emberekről. Tehát, hogy olyan emberi reakciókat ír le Gunnarsson, tehát mondjuk Shakespeare-nél is tök hasonló emberi reakciókat olvasunk, vagy látunk színpadon. Tehát, hogy ez a fajta ilyen időtlenség, meg az emberi természetnek a változatlansága, az abszolút visszaköszön. És tényleg ez a jó, amikor így olvasol egy klasszikus szerzőt, hogy nem érzed nehézkesnek a szöveget, a történet sem áll távol tőled, sőt, inkább közelebb hoz olyan dolgokat hozzád, amikről nem is gondoltad, hogy egyébként így érdekelhetnek.
Igen, abszolút, és pláne, hogyha ilyen örök témákról írnak, mint az emberi életnek a mindenféle dolgai, vagy a szerelem, házasság, akármi, azért ezt mindenkihez szól, mert mindenki átéli.
Igen, igen, tényleg az ilyen féltékenység, szerelem, gyilkos ösztönök.
Igen, hát ez
ja, az ilyen, tényleg ezeknek
bármilyen korban előjön.
Úgyhogy ebből a szempontból tényleg nagyon izgalmas. Gunnarsson is, meg a másik két szerző, akiket most ajánlottál, Hjalmar Bergman is a
Sigrid Undset.
Úgyhogy olvassátok őket, hogyha még szeretnétek. Tényleg azoknak szerintem kifejezetten jó választás, azok közül, bárki, akit ajánlottunk a mai szerzők közül, akik amúgy is rajonganak a skandináv irodalomért. Nyilván Magyarországon ez egy elég jelentős olvasótábor, és kíváncsiak mondjuk az irodalomnak a klasszikusaira is, nem a gyökereire, de mondjuk akiket 100 évvel ezelőtt is olvastak a magyar ingyenc olvasók, mert ez tényleg ez a Kner nyomnának a sorozata, abból egyébként én is láttam pár kötetet, ugye a dán klasszikusok, abból szerintem így, tehát ez is nagyon érdekes szerintem, hogyha megnézzük, hogy melyik irodalom, melyik országnak, vagy kultúrának az irodalma mikor volt divatban, Magyarországon, vagy akár más országban, hogy abszolút volt egy ilyen tehát nem reneszánsz nyilván, mert ugye először, csak hogy volt egy erős érdeklődés.
Igen, abszolút volt, ami
írók ugye, iránt.
Igen, ami abban, hát egyébként ez lehet, hogy a Nobel-díjjal is összefügg, hogy az elején azért ott domináltak a skandináv szerzők, és ugye akkor abban az időben ez az kortárs irodalomnak számított, úgyhogy csak utána nyilván a mi politikai helyzetünkből is adódott, hogy más nemzetek felé nyitott az irodalom, vagy más fordítások jöttek be eleinte, aztán nyilván ez is egy kicsit szélesedett, úgyhogy lehet olvasni skandináv szerzőktől mondjuk, nem tudom, 1950 és 89
abszolút,
között
abszolút.
Is, de mondjuk tény is való, hogy ami most már klasszikus irodalomnak számít, 20. század eleje, nem elmaradtak az újrafordítások és az újrakiadások, és ezeket a két világháború közötti köteteket már nem lehet beszerezni, vagy nagyon-nagyon nehéz beszerezni. Úgyhogy ez egy nagyon jó hullám, hogy a skandináv irodalom szeretete kapcsán, ugye nyilván a kortársakat most már ismerjük, és szerencsére nagyon sokat olvashatunk, talán így visszajönnek a skandináv klasszikusok is.
Köszönöm szépen, Tamara, hogy a vendégem voltál.
Én köszönöm a meghívást.
És jó olvasást nektek.
Sziasztok.
Sziasztok.